Ez itt az Öki, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont podcastja. Korunk legfontosabb ökológiai kérdéseiről beszélgetünk szakértő kutatókkal, méghozzá érthetően földön, vízen, levegőben. A túravezető Takács Ádám. Tartsanak velünk a természetbe!
Köszöntöm a podcast hallgatóit, ma Felföldi Tamással, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Vízi Ökológiai Intézetének Mikrobiális Ökológia Kutatócsoportjának vezetőjével, tudományos főmunkatársával beszélgetünk.
Én is üdvözlöm a hallgatókat!
A mai témánk egy egészen apró életközösséget takar. Én az akvarisztikával kapcsolatban szoktam azt mondani, hogy ha valaki akváriumot akar magának építeni, akkor a legfontosabb az egész rendszerben, ami láthatatlan. Gondolok itt a szűrőbaktérium kultúrára, ami tulajdonképpen az egész rendszert stabillá teszi és élhetővé a nagyobb élőlények, növények és a halak számára, és nincs ez másként a természetes életközösségekben sem. Beszéljünk egy kicsit a mikrobiális életközösségekről. Mégis milyen nagy a szerepe ezeknek a rendkívül apró élőlényeknek?
A mi szempontunkból ezt úgy szoktuk mondani, hogy ők határozzák meg az életközösségeket, nem csak a vizek esetében, hanem szinte minden élettérben, a talajban, vagy ha magunkra gondolunk, hogy akkor velünk is számtalan baktérium él kapcsolatban a belünkben, a bőrünk felszínén. Visszatérve a vizekre, ezek a láthatatlan lények, ahogy itt a felvezetésben ez említve is volt, rengeteg hasznos dolgot tudnak nyújtani a vízben élő egyéb élőlényeknek, tápanyagokat, növekedést segítő egyéb anyagokat, illetve hát ugyanúgy, ahogy velünk is szoros kapcsolatban állnak, a vízben élő egyéb élőlényekkel is nagyon szoros kapcsolatban állnak. Bizonyos esetekben pedig el is fordulhat akár egy rossz irányba a dolog, és ilyenkor mi is megtapasztalhatjuk azt, hogy a mikróbák, beleértve mondjuk persze az algákat is, a baktériumok mellé, meg a gombákat, meg a protozónokat. Szóval ezek a láthatatlan lények, ezek el tudják vinni olykor rossz irányba is a folyamatokat, és akkor egy algavirágzást látunk, vagy azt tapasztalhatjuk, hogy büdös a víz, valami úszik a tetején, ami egy ilyen hártya bevonat, ami szintén kellemetlenséget tud okozni. De alapvetően ők azok ezek a láthatatlan lények, akik meghatározzák alapjaiban a vizes életközösségeket.
Agárdon vagyunk, konkrétan egy kikötőben, ahol nem sokára mintát fogunk venni a kutatócsoport tagjaival, de először még beszéljünk egy kicsit általánosságban az itt folyó munkáról és annak jelentőségéről, és hogyha már említetted az algákat, nem tudom, hogy hol válik el pontosan a határ a baktérium és az alga esetében. Ugye van a cianobaktérium, ami tulajdonképpen egy kék alga. Na most ez hogy is van? Hol válik el a határ? Honnan lesz valami baktérium, és honnan lesz valami már alga?
Hát, ha nem túl tudományosan akarjuk megfogalmazni, akkor az algákat valahogy úgy lehetne definiálni, hogy fotoszintetizálnak, tehát fény segítségével szerves anyagot állítanak elő, de nem növények. Tehát a növényekhez képest bizonyos szerveződési formáik egyszerűbbek, és ezek az algák annyira egyszerűek is tudnak lenni, hogy van metszetük a prokariótákkal, vagyis a baktériumokkal. A cianobaktériumok azok épp ilyenek, azok a algológusok szempontjából az algák közé tartoznak, a bakteriológusok szempontjából pedig a baktériumok közé. Tehát az algák között vannak prokarióta algák, amik baktériumok, és vannak úgynevezett eukarióta, tehát sejtmaggal rendelkező algák, amik pedig már nem baktériumok, hanem valódi sejtmaggal rendelkező élőlények. Mind a két csoport fotoszintetizál, és vizekben előfordulnak a bakteriális algák is, és a eukarióta algák is.
Tulajdonképpen a bakteriológia meg a mikróbák vizsgálata, kutatási területe rendkívül szerteágazó. Az orvostudománytól elkezdve, akár az élelmiszerbiztonságon át irdatlan sokféle területen fontosak ezek az élőlények, és fontos ezeknek a jó megismerése. A ti kutatócsoportotok milyen szempontból vizsgálja ezeket az apróságokat?
A mi kutatócsoportunk a környezeti mikrobiológiával foglalkozik, vagy más néven mikrobiális ökológiával, ami a különböző élőhelyeken, természetes élőhelyeken előforduló mikroszervezeteket vizsgálja. Mi kiemelten vizes élőhelyekre koncentrálunk és fókuszálunk a kutatásaink során, és a vizes élőhelyeken belül is kitüntetett szerepet játszanak azok a sós és sekély tavak, amik itt a Kárpát-medencében nagy számmal találhatóak. Vannak ugye közöttük nagyobbak is, mint mondjuk a Fertő vagy a Velencei tó, és vannak kisebb sósvízű sekély tavak, mint például a Kiskunságban található szikes tavak. Ezek a sekélységük miatt különösen érzékenyek a klímaváltozás hatásaira, úgyhogy van ennek a kutatásainknak egy ilyen aktuális vonatkozása is. Próbáljuk felfedni azokat a rejtett folyamatokat, amik ezzel összefüggésbe hozhatók. Az elején említettem, hogy a táplálékhálózatban meghatározó és a közösségekben meghatározó szerepet töltenek be. Ha mondjuk a klímaváltozás hatására váratlan, hirtelen időjárási események következnek be, vagy egy tó kiszáradásnak indul, és emiatt a sótartalma megváltozik, akkor ezeknek a apró lényeknek is alkalmazkodniuk kell. Úgyhogy egyrészt vizsgáljuk ezeknek az adaptációknak a folyamatát, különböző sótípusokhoz hogyan tudnak alkalmazkodni például. Nézzük azt, hogy időben hogyan rendeződik át a közösség, akár egy tó kiszáradása során, hogyan rendeződik vissza. Ez miként befolyásolhatja aztán a táplálék hálózat magasabb szintjeit, mondjuk a kisrákokat. Illetve végzünk olyan kutatásokat is, ami a tavaknak a gázemissziójával kapcsolatos sekélytavakban hogyan zajlik a gázoknak az úgynevezett fluxusa, tehát széndioxidot, metánt bocsájtanak-e ki adott időszakokban, vagy éppen elnyelik ezeket a gázokat, és akkor ennek próbáljuk a hátterét is megfejteni, hogy mik azok a környezeti változók, vagy milyen évszakokban dominánsak, vagy meghatározók az egyes folyamatok, amik a gázoknak az elnyelését, kibocsátását befolyásolják.
Tulajdonképpen akkor itt, ha jól értem, két nagy csoportba lehet foglalni a kutatásnak a témáját. Az egyik az, amikor közvetlen az élőhelyet érintő veszélyforrásokat vagy változásokat detektáljátok, a másik pedig az, amikor maga a mikrobiális életközösség a veszélyforrás. Gondolok itt a cianobaktériumokra, meg az egyéb algavirágzáskor toxinokat termelő élőlényekre.
Igen, ezek így külön választhatók. Mi a gyakorlat szempontjából inkább más felosztásokat követünk, mégpedig ugye vannak a közösség szerkezetet föltáró módszerek, amik során megmondjuk azt, hogy milyen fajok, milyen taxonok fordulnak elő egy adott élőhelyen. Vannak más módszerek, amikkel az aktivitásukat lehet vizsgálni, például ez a gáz kibocsátásban való szerepüket, de egyéb aktivitást is lehet nézni, például a szerves anyagok lebontását, stb. És van egy harmadik rész, ami a mikrobiális ökológia vizsgál, az pedig az interakciók, vagyis hogy ezek a mikroszervezetek milyen kapcsolatban vannak egymással, illetve milyen kapcsolatban vannak az egyéb ott előforduló élőlényekkel. Nagyjából ezek a témák, amiket érintünk. És persze, ha vizsgálunk egy tavat hosszú távon, akkor tudunk olyan állapotokat azonosítani, amikor elszaporodnak mondjuk a cianobaktériumok, és akkor az egy olyan furcsa állapota lehet az adott élőhelynek. Van, amikor nem annyira vészes, de ha például toxin termelnek ezek a cianobaktériumok, akkor azért eléggé dominánsan át tudják, vagy átrendezhetik a közösséget azáltal, hogy ugye ezek a méreganyagok bizonyos szervezeteket elpusztítanak, de önmagukban az algák elszaporodása, hogyha túlzott mértékű lesz, ugye ezt nevezzük eutrofizációnak, az is nagyon kedvezőtlen hatásokkal járhat, hiszen végül is valamilyen oxigénhiányos állapot jön létre, és ezáltal szintén a táplálékhálózatban a magasabb rendű élőlényeket elpusztítja ez az algaszaporulat, még akár közvetett hatással is.
És hát nyilván egy természetes életközösségben nem ez a legfontosabb, de a strandolóknak a kedvét is elveszi. az eliszaposodott fürdőzőhely. És hogyha már itt tartunk, említetted az előbb a gáz emissziót, különböző gázkibocsátásokat. Ezek milyen szempontból fontosak, és milyen gázokat vizsgáltok?
Hát ezek az úgynevezett üvegházhatású gázok, széndioxid, metán és nitrogénoxidok, amiket mérünk jelenleg. Ennek a kutatásnak még azért viszonylag az elején vagyunk. Próbáljuk a módszereket fejleszteni, olyan szondákat, vagy olyan folyamatosan mérő eszközöket létrehozni, ami nem csak pontszerű adatokat szolgáltat egy-egy alkalomról, amikor éppen fizikailag is kimegyünk a terepre, hanem folyamatosan mér, és ezáltal sokkal pontosabban leírható az az adott élőhely, hogy mi történik mondjuk egy hónap, két hónap, vagy akár egy év alatt.
Szerencse a szerencsétlenségben, hogy pont ez a kutatási területetek, és itt vagyunk a Velencei tónál, ugyanis az elmúlt években, hát ez pontosan ezekkel a témákkal kapcsolatban került be a hírekbe. A csökkenő vízszint, halpusztulások, algavirágzás, és hát tényleg már majdnem kiszáradt helyenként. Ugyanakkor egy nagyon fontos, védett területről beszélünk, ami a madárvonulások egyik fő megállóhelye. Az úszólábok nagyon sok védett és fokozottan védett madár és növényfajnak is otthont adnak. Tehát egy olyan értékünk, aminek a megőrzésére nagyon-nagyon oda kell figyelni. A kutatásaitokban miért pont ezt a tavat választottátok, és mit mondanak a mikróbák, milyen állapotban van ez a tó?
A Velencei tó egy jól megközelíthető tó, ráadásul a kutatóintézetünkhöz egészen közel van, ugye Budapesthez közeli nagy tó. Ahogy te is említetted, természetvédelmi szempontból is jelentős, de ugye rekreációs és egyéb turisztikai célokkal is gyakran látogatják az emberek, tehát ilyen szempontból kiemelt jelentőséggel bír. Amit a mikrobák első körben mutathatnak egy tó állapotát illetően, az talán az algáknak a mennyisége, ugye klorofilát tartalmat lehet mérni, ez az a pigment az algákban, ami a fotoszintézisben meghatározó szerepet játszik, és hogyha ennek a klorofilnak a mennyiség egy bizonyos határértéket meghalad, akkor az egy riasztási szint, és már említett toxinok és egyéb kedvezőtlen hatások miatt akár a fürdőzést is betilthatják a túl nagy alga mennyiség miatt. A másik csoport, ami hasonlóan indikál egy rossz állapotot, az pedig a fekális indikátor baktériumok, ilyenek például a koliformok. Ezeket tenyésztéssel lehet vizsgálni, és ezeknek a mennyisége korrelál a tónak a szennyezettségével, például nagyobb esőzések hatására a szennyvíz bemosódhat a tóba, és egy ilyen fertőzést okozó vagy okozható rossz állapotot idézhet elő, és ezek az indikátorbaktériumok segítenek nekünk megmutatni azt, hogy ilyen történt-e vagy sem, és ez is ahhoz vezethet, hogyha meghaladja egy bizonyos határértéket a sejteknek a száma, hogy rövidebb időre mondjuk egy strandot be kell zárni.
Tehát a mikróbák indikátor szerepet is betöltenek, tehát a megjelenésükkel és a tömegességükkel következtethetünk az adott vízes élőhely állapotára.
Pontosan, de nem csak ezek a mikróbák fordulnak elő, hanem nagyon sok más is. És a nagyon sok más között rengeteg olyan van, akiket még alig ismerünk, csak a DNS-ükről tudunk róluk információt szerezni. A DNS alapján persze meg lehet mondani, illetve meg lehet jósolni bizonyos dolgokat. Ha egy adott gén előfordul a genomjában, akkor elképzelhető, hogy a gén által kódolt funkciót valójában az adott élőhelyen is képes megvalósítani. Illetve a DNS-ek alapján a taxonokat is be tudjuk sorolni. És hát az ilyen vizes élőhelyek esetében ezeknek a nem ismert mikrobáknak az aránya legtöbb esetben 90% vagy 99% fölé tehető, tehát a többségüknek a részletes tulajdonságait nem ismerjük. Némely tulajdonság jósolható, ahogy említettem, de ezek ugyanúgy fontos szerepet töltenek be, és változnak időben, ezeknek a mennyisége változik, ugyanúgy ők is meghatározó szerepet töltenek be, hiszen nem véletlenül vannak ott ilyen sokan.
Ezek szerint akkor nem is a mikroszkóp előtt töltötök sok időt, hanem inkább szekvenálással.
A DNS szekvenálás igen, az egy meghatározó módszer a kutatócsoportnak, és az azt követő bioinformatikai elemzések, bioinformatika elemzések pedig többféle dolgot jelenthetnek egyrészt maguknak a DNS daraboknak az azonosítását, faji szintű besorolását, a géneknek az azonosítását, illetve vannak olyan bioinformatikai elemzések, amikkel különböző hálózatokat hozunk létre, és ezeknek a hálózatoknak a segítségével próbáljuk megjósolni azt, hogy az egyes szervezetek mikor fordulnak együtt elő, az együttes előfordulásoknak esetleg van-e olyan, vagy lehet-e olyan interakció mögötte, ami jól magyarázható, ami fontos a közösség szempontjából, ami fontos az adott élőhely szempontjából. De emellett azért a mikroszkóp mellett is ülünk azért, hiszen nem elég csak a DNS-t látni, hanem sok esetben az is fontos, hogy mikroszkóppal meg tudjuk mondani azt, hogy hanyan vannak, tehát sokan vannak-e a baktériumok, az még mindig a mikroszkópos módszerek szinte megkerülhetetlenek, illetve mikroszkóppal látjuk a sejteknek az alakját, és azért néha a sejtek alakjából is lehet egy-két dologra következtetni.
A kutatás talán nulladik lépése az adatok gyűjtése. Hát ezért vagyunk most itt a Velencei tó partján.
Mi itt egy hosszú távú vizsgálatot kezdtünk el, és a hosszú távú vizsgálatoknak az a egyik előnye, hogy nem csak utólag tudjuk látni, hogy mi történt, ha mondjuk visszatérve egy már említett algavirágzásra látjuk, hogy elszaporodtak az algák, akkor utána kimegyünk mintát venni, és akkor próbálunk abból valamit leszűrni. Nyilván pár dolgot meg tudunk mondani utólag is. Például milyen fajok alkotják azt az alga tömeget, van-e toxin a vízben, de a hosszú távú vizsgálatoknak emellett az az előnye, hogy nem csak a végét látjuk, hanem az elejét is. Tehát, hogyha rendszeresen veszünk mintákat egy adott élőhelyről, akkor látni fogjuk azt szerencsés esetben, vagy azokat a folyamatokat azonosítani tudjuk, hogy mik vezetnek egy állapothoz. Az állapot lehet persze egy kedvezőtlen állapot, de lehet egy jó állapot, vagy egy furcsa állapot a tó életében, vagy egy megszokottól eltérő, vagy pont egy megszokott normális állapot, vagy éppen visszarendeződik az adott közösség a kibillent állapotából. És a hosszú távú vizsgálatok ebben tudnak segíteni, hogyha van megfelelő számú mintánk, akkor talán ezeket a különböző állapotváltozásokat jobban meg tudjuk magyarázni. Nem csak egy adott ponton látjuk, hanem látjuk az elejét, közepét, végét, stb.
Mikróbákat fogunk most gyűjteni és vizsgálni, tehát nem kell hozzá nagy felszerelés, gondolná az ember, és ez így is van, viszont sok kell hozzá.
Arra fölkészülünk a laboratóriumba, hogy a megfelelő eszközöket begyűjtsük, és magunkkal hozzuk. Vízből többféle képpen lehet mintát venni, lehet akár a partról besétálva, melles csizmával, ha nagyon sekély a tó, ha mélyebb, akkor lehet csónakot, vagy egy tutajt segítségül hívni. Itt most mi egyszerűen a tó széléről egy hosszú merítő rúddal a mólóról befogjuk a kis mintavevő edénykénket meríteni, és a felszín alól néhány centiméterrel fogjuk megvenni a mintánkat, és miután ezt kiemeljük, akkor itt a parton fogunk még ezzel ügyeskedni, szétosztani és mérni belőle.
Közben meg is történik a mintavétel, a kis tégely a vízbe kerül. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy már rögtön látszik az is, ami a tó egészére igaz, hogy a vízszíne egyáltalán nem a jól megszokott áttetsző, és nem is igazán zöldes, hanem talán barna.
Igen, de ez itt talán normális a Velencei tónál, hasonlóan a szikesekhez is, amik huminanyagokban gazdagok, és ezek a huminanyagok tudják megszínezni a vizet ilyen barnára. A huminanyagoknak az eredetére a kollégám Boros Emil végzett vizsgálatokat kiskunsági szikes tavaknál, és azt tapasztalta, hogy a huminanyagok nem csak a tavat övező, vagy a tavakat övező nádas, zsióka, tehát zöld, sűrű, növényzeti övből származhatnak, hanem akár a talajvíz föláramlások is szállíthatnak ilyen anyagokat. Szóval a szikes tavak esetében a barnás szín a növények, vagy a talajvízből eredő huminanyagok hatására az normális.
Különböző szondák kerültek a kis mintavevőbe. Mit vizsgáltok itt?
Hát a mikróbák nem csak ugye megszámolhatóak, és nem csak azonosíthatóak esetleg faji szinten, hanem valahogy el is kell őket helyezni egy élettérben, és az élettérnek, az a, vagy az élőhelynek az adott állapotát is valahogy jellemezni kell. Tehát emiatt fontos az, hogy nem feltétlenül mikrobiológiai paramétereket is mérjünk. Ugye itt most mérjük a víznek a hőmérsékletét, az oldott oxigén tartalmát, a pH-ját, a vezetőképességét, de ugyanúgy föl szoktuk jegyezni a vízmélységet. Ha kicsit részletesebb mintavételt csinálunk, akkor akár egyéb paramétereket is mérünk. Továbbá a helyszíni fizikokémiai mérések mellett a laboratóriumban is a kémikus kollégák folytatják majd a méréseket, és meghatározzák például a tápanyagtartalmát a víznek, ami itt a helyszínen nem mérhető ezekkel a szondákkal, de majd különböző kémiai módszerekkel az itt helyszínen tartósított vagy hűtött mintákból ezek a tápanyagok, amik nyilván nem csak az algákat, hanem a baktériumokat is befolyásolják, és azoknak a növekedését is, azok majd meghatározhatóak.
Nyilván egy pillanatnyi érték a tudományban, egy hosszú távú kutatásban nem jelent szinte semmit, viszont azért mégis legugolok ide a berendezés mellé, és megnézem. Amit én is le tudok olvasni, az a pH érték, 8,9-et mutat a berendezés. Mit jelent a többi szám?
Hát a pH is érdemel azért egy kis magyarázatot, mert a szikes tavak esetében, mint amilyen a Velencei tó is, a pH azért stabil szokott lenni, stabilan alkalikus, tehát a 7-es fölött van, ugye az a semleges, és hogyha fölötte van, akkor az már a lúgos tartomány. És itt a vízben oldott karbonátionok azok, amik pufferelik a vizet, és emiatt ez a 8,8-8,9-9-es körüli pH az állandó a Velencei tó esetében. Egyébként más tavaknál, amik nem tartalmaznak ennyi karbonátot, ott a pH mozoghat akár napszakosan is, az algák aktivitásának köszönhetően. A többi szám, ugye látunk itt egy 4,92-es millisiemens per centimétert, az a vezetőképesség. Ez arra utal, ez a vezetőképesség érték, hogy mennyi oldott só van a vízben. Sok oldott só van, akkor nagyobb a vezetőképessége, a kevés, akkor kevesebb oldott só van. Mondjuk a Balatonnál ilyen 0,8 millisiemens körüli, tehát az lényegesen alacsonyabb. Az egy édes víz, ez pedig egy sós víz. Az utolsó érték, amit itt most látunk lent, az pedig az az oldott oxigénre utal, amit kétféleképpen is megadhatunk. Ugye van egy koncentráció, ami 6,81 mg per liter, és van egy százalékos érték is, az pedig 88,5%. A százalékos érték ez az arra utal, hogy mennyire telített a víz oxigénnel. Ha sok alga van benne, akkor 100 fölé szökik az érték, lehet 140-150% is, hiszen az algák nem csak szerves anyagot gyártanak a napfényből, hanem oxigént is, ugye mi is a algáknak köszönhetően, meg a növényeknek köszönhetően lélegezzük be az oxigént itt a friss levegőt a parton, és ez az oldott oxigén, tehát akkor az algák mennyiségére is tud utalni. Már anélkül, hogy meghatároznák a klorofil tartalmat, magas oldott oxigén szint sok algát jelent. És van még egy vízhőmérséklet is, valahol rejtőzik itt, ha a napfény nem zavar be. 27,7 Celsius fok. Jót lehetne benne fürdeni.
Na de a vizsgálat tovább folytatódik, most apró kémcsőbe helyezi el az asszisztens kolléga a vízmintákat, ugye ezek kellenek majd ahhoz, amiket említettél, hogy majd később a laboratóriumban elemzitek. Tulajdonképpen itt a helyszínen vízmintagyűjtés történik, és ez az adatelemzés, amit az előbb felvettünk. Egy ilyen monitoring vizsgálatnak, ahol szinte folyamatosan nyomon követitek az értékek változását, ugye az az alapja, hogy tényleg ez ciklikusan megismétlődjön. Milyen gyakran vesztek mintát, és meddig tart ez a kutatás?
Most a Velencei tónál két heti rendszerességgel veszük mintát, kora tavasztól késő őszig, amíg jól mintázható a tó. Kicsit a téli időszak az olyan nehézkes, ugye a víz is befagyhat, és az már a mintavételt is megnehezíti. Voltak olyan kalandos mintavételeink más tavakon, ahol a téli állapotot is megvizsgáltuk, de itt most ez nem a célunk. Más tavak esetében végeztünk ennél sokkal gyakoribb vizsgálatokat is. Volt, amikor heti rendszerességgel, illetve legutóbb a Kiskunságban végeztünk egy olyan vizsgálatot, amikor a napszakosságot próbáltuk földeríteni. Naponta 3 alkalommal, napkelte, amikor a nap delelőn van, és napnyugtakor vettünk mintát több napon keresztül. Egy jó pár éve a Velencei tavon is elvégeztünk egy hasonló vizsgálatot, a napszakosságot vizsgálva, viszont nyilván egy ilyen intenzív mintavétel sokáig nem kivitelezhető, csak akár egy vagy néhány hétig, és ha hosszú távú adatokat akarunk nyerni, akkor ezt el kell vetnünk. Persze vannak más megoldások is hosszú távú adatok rögzítésére, vannak olyan szondák, amiket ha kihelyezünk, akkor folyamatosan mérik a hőmérsékletet például, és akkor abból le lehet szűrni dolgokat. A mi kutatócsoportunk is dolgozik egy ilyen lebegő bójának a fejlesztésén, ami nem csak a gázoknak az áramlását vizsgálná, hanem ezt kombinálná néhány alap kémiai paraméternek a vizsgálatával, és akkor ezáltal nem 2 hetente vannak azok a pontok, amik az élőhely állapotát leírják, hanem mondjuk 5 percenként vagy óránként, és nyilván sokkal részletesebb adatok, sokkal jobban alátámasztott tudományos magyarázatok vagy következtetések levonására alkalmasak.
Közben feltámadt a szél, valószínűleg a hallgatók is ezt érzékelik. Mindeközben egy újabb mintavételi eszköz került elő, hogyha jól látom, ez egy különleges szűrő lehet, amin keresztül az asszisztens kollega éppen átfolyatja a vizet. Mit szeretnétek, mi maradjon fenn a szűrőn?
Hát most inkább azt szeretnénk, hogy átmenjen valami. Vagy hát mi maradjon fenn, igen, úgyis megközelíthetjük. Számunkra majd az átmenő lesz a fontos. Az átmenő ugyanis az egyik szűrletnél a 20 mikronnál kisebb részecskéket fogja tartalmazni, a másik pedig a 100 mikronnál kisebb részecskéket. Ez 2 külön mikróba csoport vizsgálatára lesz majd alkalmas. Azért szűrjük meg a vizet, mert a vízben vannak olyan élőlények, amik zavarhatják a következtetések levonását. A különböző kisrákok, meg kerekesférgek, amik olykor nagy számban elszaporodhatnak, azokhoz is kapcsolódnak mikróbák a felületükön, vagy a beleikben élhetnek baktériumok, és számunkra most itt nem az az érdekes, hogy a kisrákok belében milyen baktériumok élnek, hiszen majd a vizsgálat során azt is látnánk, ha nem szűrnénk meg, hanem számunkra azok érdekesek, amik a vízben szabadon élnek, és ezért történik a szűrés, hogy kiszűrjünk minden olyan mikroorganizmust, ami valami nagyobb, de azért még elég kicsi élőlényhez köthető.
Az előző példából kiindulva, ugye mondjuk, tegyük fel, hogy mondjuk a víziborha nagy mennyiségben elszaporodik, és ez a víz mintavételnél is jelentkezik, akkor már abból is tudtok következtetni, nem? Hogy mondjuk mely algákkal szokott táplálkozni, főleg ez az állat, hogy mondjuk az alga felszaporodott.
Igen, ideális esetben azt is vizsgálhatjuk, nem csak az, hogy milyen fizikai, kémiai környezetek vannak, mikor mi a mintát vesszük, hanem az, hogy milyen egyéb élőlények fordulnak elő. Tehát akár a leszűrt vagy kiszűrt élőlényeket is lehet mondjuk alkoholban tartósítani, és akkor ezt a úgynevezett zooplankton közösséget meghatározni majd szintén a laboratóriumban, a mikroszkópos számlálás segítségével, és akkor látjuk a háttérváltozókat, látjuk a mikróbákat, és látjuk a táplálék hálózatnak egy magasabb szintjét, ami szintén hat kölcsönösen, hat egymásra a mikróbákkal, és persze kicsit a kérdésre visszatérve, ezeket lehet szeparáltan is vizsgálni, tehát lehet olyan laboratóriumi kísérleteket összeállítani, ahol egy adott zooplankton fajnak mondjuk a kifalását, a predációját nézzük a mikróba közösségre, és akkor meg lehet állapítani, hogy van-e olyan szelektív hatása, hogy mondjuk a nagyobbakkal, a nagyobb mikróba, nagyobb sejtekkel szeret táplálkozni, vagy valami egyéb tulajdonságok alapján válogat-e az az adott kisrák, vagy neki mindegy, és megeszik mindent. Ilyen vizsgálatokat is tervezünk majd, de a szakirodalomban azért lehet olvasni ezekről, és érdekes eredményekkel szolgálhatnak. Jobban segítik az interakciók, a kapcsolatok megértését, ha a terepi kísérleteket némi laboratóriumi modellekkel is, laboratóriumi kísérletekkel is kiegészítjük, és igazolni tudjuk azt kísérletesen is, laborkísérletekkel, ami itt a trendek alapján látszódik. Ha mondjuk sok kisrák van a vízmintában, akkor mondjuk a következő mintavétele 2 hét múlva már a baktérium közösség is megváltozik, mert a sok kisrák valamilyen hatással bírt bizonyos taxonokat megevet mondjuk.
Talán különösen fontosak lehetnek ezek a kutatások azokon az élőhely típusokon, amik nagyon speciálisak, mint például a kis, szikes, időszakos tavak, amiket ti is vizsgáltok.
Igen, ott nagyon nagy számban előfordulnak ezek a kisrák, kerekes féreg közösségek. Szemmel látható a mennyiségben, amikor egy ilyen szűrést végzünk planktonhálón, ehhez hasonlóan, mint ahogy itt történik, ott nem azt látjuk, hogy szinte semmi nem marad a hálón, hanem azt látjuk, mondjuk, hogy rengeteg apró piros ugráló pötty az, ami fölmarad. A szikesekben rengeteg táplálék van, nem csak az előbb említett talajfeláramlások miatt, ami nem csak huminanyagokat, hanem akár egyéb tápanyagokat is szállíthat a víznek, hanem a madarak révén is, amik többlet foszfort juttatnak az ürülékük révén a vízbe, és ezek a Kiskunsági Nemzeti Parkban található védett élőhelyek, azok különösen nagy vonuló, fészkelő madár számmal, populációkkal rendelkeznek, ami jó nagy mennyiségű táplálékot ad a vízi élőlényeknek, és hát sekélyek, jó, keveredik a víz, fúj a szél, melegíti a nap, hát mi kell még, növekszenek az algák, termelik a szerves anyagot, a madarak szállítják a foszfort, és akkor szépen fölélénkítve, jó sok tápanyaggal, meghintve a tápláléklánc fölsőbb szintjein is tetten érhető ez a rengeteg kisrákkal. És hát ami a szikes tavaknál, ezeknél a kiskunsági szikes tavaknál még egy plusz faktor az az, hogy a legtöbbjük időszakosan ki is tud száradni. Ugye a Velencei tónál szerencsére ez nincs, de lecsökken a vízszint, azt itt is érzékeljük. Viszont ezeknél a kis szikeseknél akár teljesen el is tűnhet a víz. Emiatt a halakot nem maradnak meg, ellentétben a Velencei tóval, ugye itt is mellettünk éppen 2-3 csapat horgászik nem messze tőlünk. És emiatt, hogy nincsenek halak ezekben a kiszáradó kis szikes tavakban, emiatt a kis rákokat sem éri feltétlenül olyan predációs nyomás a halak részéről, tehát őnekik van jó sok táplálék, de nincs az, aki őket megegye.
Mondhatnánk tehát, hogy ezek a szikes kis tavak majdnem, hogy idilli életkörülményeket nyújtanak ezeknek az élőlényeknek, és igazunk is van, viszont ez speciális megoldásokat igényel. Ahogy említetted itt a kisrákokat, ugye pont az ilyen szikes élőhelyeken megfigyelhető az úgynevezett kriptobiózis, amikor is ugye tartós petét képeznek ezek az élőlények, amik kiszeredés után vízbe kerülve ismét életképesek lesznek és ki is kelnek, és tulajdonképpen a baktériumoknál ilyen betokozódás szintén előfordulhat. Hát ugye főleg az extremofil baktériumoknál, mert ugye extrém élőhelyekre extrém élőlények dukálnak. Erről egy kicsit mesél nekünk, hogy tényleg mindenhol előfordulnak ilyen élőlények.
Bizony, és a baktériumok azok, akik leginkább tűrik a szélsőségeket. Már ha megnézzük mondjuk a földi életet, akkor a legszélsőségesebb, a legforróbb, vagy a legnagyobb pH-jú, vagy a legsavasabb élőhelyeken baktériumokat találunk, tehát prokarióta szervezeteket. Mondjuk nekik volt a legtöbb idejük alkalmazkodni ezekhez az élőhelyekhez, hiszen ők a legősibbek. A földtörténet során ugye a baktériumokból jöttek létre a magasabb rendű élőlények, az eukarióták, és aztán a különböző többsejtűek, végül az ember is. Másrészt viszont ők sokkal kisebb sejtekkel rendelkeznek, vagy ez is segítheti akár a túlélésüket, hogy nem kell annyi dolgot nekik fenntartani, mint mondjuk egy embernek, nincsenek annyira differenciálódott struktúrái. De vannak trükkök is, amiket alkalmaz, ugye említetted már te is ezeket a kitartó képleteket, amik mondjuk szárasság esetén jól jönnek, és hosszabb időre is a túlélésüket biztosítják a sejteknek. De a szikes tavaknál nem csak a kiszáradás kerül szóba, hanem már az itt is említett a műszer nézegetése során említett magas pH, az is egy stresszfaktor. Gondoljunk csak arra, ami nekünk folyamatosan szappanos vízbe kellene élni. Ugye az egy ilyen lugos környezet, ha már sokáig van a szappan, vagy akár egy még erősebb lug a kezünkön, akkor az a bőrünket is kicsit lehozhatja. Hát neki is meg kell küzdeni a lugos élőhelyen, meg kell küzdeni a sóval, nekünk se esik jó, ha a sebünkbe egy kis sót rakunk. Úgyhogy ezek mind-mind olyan stresszfaktorok, és még említhetnénk másokat is, amik a mikróbákat érhetik. Ezekre különböző trükkjeik vannak, akár a membrán szerkezetük más, az ilyen extrém élőhelyeken élő baktériumoknak, és akkor a más membrán szerkezet máshogy engedi át a különböző anyagokat, vagy különböző tok anyagokat képezhetnek, és ezáltal ezeknek a kedvezőtlen hatásoknak az odaérését a sejthez gátolhatják. Vagy magában a sejtben halmoznak föl olyan anyagot, ami mondjuk a sónak a bejutását, a különböző oldott ionoknak a bejutását gátolja. Hát nekik megvannak szerencsére ezek a trükkök, amikkel túlélnek, és hát vannak, akiknek ez a normális. Tehát nem, ugye ez egy emberi megközelítés, hogy ez extrém, de nekik az a normális. Sok extremofilnek az az extrém, hogyha normális körülmények közé rakjuk őket, és ilyenkor ők nem fogják jól érezni magukat. Nem fognak a laboratóriumban elszaporodni normál körülmények között, mert hiányzik nekik a só, vagy hiányzik nekik a magas nyomás, vagy hiányzik nekik a meleg, vagy hiányzik nekik a hideg. Tehát az, hogy extremofil, az egy emberi szempontból nézve különleges és távolinak tűnő, kedvezőtlen feltételeket sugall, a baktériumok ehhez alkalmazkodnak, és kiválóan tudnak szaporodni, akár nagyon furcsa helyeken és furcsa körülmények között is.
Közben a mintavétel be is fejeződött, a szűrőn keresztül lefolyt a víz, apró kis kémcsövekbe került, úgyhogy egyenes az útja a laborba, a további vizsgálatokra. Közben hát ugye a csónakok is megjelennek, de hát ilyen ez a terepi felvétel, ez benne a szép. Kicsit beszéljünk arról is, hogy a klímaváltozással kapcsolatban pontosan mire keresitek a választ. Az alapkutatások nagyon jó támpontot adhatnak mindenféle klimatikus előrejelzéshez, hosszú távú tendenciáknak a megjóslásához.
A korábban említett kis szikes kiszáradó tavak, azok jó modellként szolgálhatnak a klímaváltozás bizonyos folyamatait illetően. Ha arra gondolunk, hogy azt jósolják, hogy akár a tengerszint is megnövekedhet a olvadó jégtáblák következtében, és bizonyos tengermenti édesvízű élőhelyekre betörhet a sósvízű tengervíz, akkor ezeknek az analógiája megtalálható szikes tavakban, hiszen ezek esővízzel tápláltak, aztán a sótartalmuk változik, de aztán végül kiszáradnak, tehát itt is van egy ilyen só-stressz hatás, vagy egy gradiens, ami megtalálható. Egyébként is a tavak megnövekedő párolgás, ami szintén egy klímaváltozáshoz köthető hatás, az is vizsgálható ezeken a szikes tavakon. Említettem, hogy sekélyek, tehát a hirtelen időjárási események, a hirtelen jövő viharok, a hirtelen fölmelegedés és aztán lehűlés, amit szintén azt mondják, hogy a klímaváltozás hatására gyakoribbá válnak, ezekre érzékenyebbek a sekélytavak, tehát itt is modellként szolgálhatnak, hogy megértsük azt, hogy ha ilyen események vannak, akkor azok hogyan befolyásolják a vízi életet. És hát visszatérve a madárürülékre, az meg akár annak lehet az analógiája, hogy az ember azért szennyezi a környezetet, akár a nem megfelelően tisztított szennyvízzel, tehát a táplálék, vagy a tápanyagok terhelése, ami akár pulzusszerűen megjelenik, mondjuk a madárvonulás analógiájával, amikor sok madár van, és oda éppen az adott tóra letelepszik, aztán majd esetleg tovább vonul. Az ürülékek hatására akkor ezek a pulzusszerű szerves anyag, tápanyag terhelések is megváltoztatják természetesen az ott élő élőlényeknek a viselkedését. Van, akik elszaporodnak, van, akik ezt kevésbé tolerálják, és ezek mondjuk az antropogén hatásokra lehetnek modell jelenségek.
Annyi minden él egy tóban. Ökoszisztéma mérnök fajok is, például a hód, vagy akár egy vörös mocsárrák, hogyha bekerül. Tényleg halak, madarak, vízi makrogenisztelenek, rengeteg mindent lehetnek kutatni, a náttól elkezdve az utolsó hínár növényekig. Tényleg számtalan élőlény van. Miért pont a mikróbák? Honnan jött a te érdeklődésed? Miért pont a mikróbák világa fogott meg?
Én biológusként végeztem az ELTE-n, és ott még nem tudtam igazán, hogy a biológia melyik területével fogok majd foglalkozni. És a mikrobiológia előadások, amiket már Ligeti tanár úr tartott, azok voltak egy olyan szemléletformáló és valahogy a világot kinyitó előadások és olyan témák kerültek elő, amikben a Máraligeti tanárok sikerült megmutatni azt, hogy a láthatatlan élővilág mennyire meghatározza a bolygónk életét, milyen sokfélék, nem csak olyan szempontból, hogy sokféle kort okoznak, kórságot, vagy sokféle módon segíthetnek a különböző élelmiszeripari folyamatokban, hanem számos olyan folyamatot végeznek, olyan anyagátalakítási folyamatokat, amire más élőlény nem is képes, csak a mikróbák, és ez valahogy úgy magával ragadott, ez a sokféleség. Bár nagyon picik, és nem látjuk őket, hogy a sokféleség ránézésre mit jelent, mint akár, ha megnéznénk egy szavannáról szóló dokumentumfilmet, az elefántól az oroszlánig, mindenféle szép egzotikus állatot látunk. Itt ez nincs, de a funkciók és az általuk katalizált folyamatok azok nagyon-nagyon sokfélék lehetnek, és ott a szakdolgozati munkám során már vizes élőhelyekkel kezdtem foglalkozni, bár az még mesterséges vizes élőhely volt, mert szennyvizek volt a téma, de aztán szépen átkanyarodtam, és elkezdtem jobban vizsgálódni a természetes vizes élőhelyeknek a mikrobáival kapcsolatosan.
Említetted az elefántokat, hát számos olyan szakdolgozat, téma, kutatás, könyv, etológiai vizsgálat, mindenféle született már az elefántokkal kapcsolatban, amiről azt mondhatjuk, hogy az ormány a hegyétől a farka végéig ismerjük az elefántokat, és tudjuk, hogy mire számíthatunk velük kapcsolatban. Na de a mikróbák, az pont a láthatatlanságukból és a számosságukból adódóan egészen szerteágazó terület mondjuk ehhez képest, számos új felfedezni való fajjal. Említetted itt a szekvenálást, és hogy genetikai úton keresitek meg tulajdonképpen a víztestben, hogy melyik baktérium vagy melyik mikróba van jelen. Új fajokkal sűrűn találkoztok?
Hát mondhatjuk úgy, hogy mindig, vagy minden alkalommal. Viszont itt az a nehézség, hogy ahhoz, hogy mi új fajként ezt elnevezhessük és leírhassuk, ahhoz nem elég azt tudni, hogy ez a DNS darab most egy teljesen új fajhoz tartozik, amit esetleg más még nem nagyon talált meg, hanem a baktériumot tenyészthető formában kell vizsgálni és jellemezni, vagyis a laboratóriumban el kell szaporítani, és ott rengetegféle tesztet el kell végezni vele. Meg kell ismernünk nem csak a sejt alakját, méretét, hanem az, hogy milyen anyagokat szeret bontani, milyen ökológiai feltételek mellett szaporodik, milyen hőmérsékletet kedvel, milyen sótartalmat visel el. És hogyha ez a részletes jellemzés megvan, akkor lehet utána majd elnevezni. Ráadásul a részletes jellemzés nem elég önmagában, hanem a rokonokkal összehasonlítva kell elvégezni, vagyis el kell tudni különíteni a rokonoktól. Persze ebben a DNS is segítségünkre van. Ma már csak úgy lehet leírni új baktériumot, ha a teljes genomját ismerjük, és a teljes genomját deponáljuk. A baktériumot is elérhetővé kell tenni törzsgyűjteményekben, hogy bárki más vizsgálhassa, ne csak én kitaláljak valamit, aztán leírom. Tehát annak mások számára is elérhetővé, ellenőrizhető kell, hogy legyen azoknak az adatoknak, eredményeknek, nem csak olyan formában, hogy standard körülmények között vizsgálódunk, vagy meghatározott módszerek mentén, hanem bizony az élő kultúrákat is későbbiek során bárki be tudja majd szerezni.
Kötődik hozzád ilyen új leírt faj?
Igen. Írtunk le szikes tavakból is, szennyvízből is már több új fajt. Ezeket mindig elgondolkodunk, hogy mi alapján nevezzük el. El lehet persze nevezni az élőhely alapján. Írtunk le a Szent Anna tóból, Erdélyből, akkor ott a fajnév például utalt arra, hogy Székelyvidékről származik. De ideális esetben azért az elnevezésnek tartalmaznia kellene, vagy ajánlás szerint az lenne a cél, hogyha egy saját jellemző lenne az, ami a faj nevében megtalálható, de ezt nem mindig sikerül jól meghatározni, ezt az elkülönítő egyedi bélyeget, és még mindig nagyon sok esetben az élőhelyről, az országról, vagy valamilyen vidékről, vagy egy emberről nevezik el az adott mikróba fajt vagy nemzetséget.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Felföldi Tamásnak, a Hunrend Ökológiai Kutatóközpont Vízi Ökológiai Intézetének Mikrobiális Ökológia Kutatócsoport vezetőjének, tudományos főmunkatársának.
Én is köszönöm a figyelmet.
Bár tudom, hogy mennyi munkával jár, de azért kívánom a sok új fajnak a leírását és a további nagy volumenű összefüggések megismerését.
Köszönöm szépen. Bár a újfajok leírása nem a legizgalmasabb rész, inkább az összefüggések megismerése az, ami sokszor az embert fölcsigázza.